volnának, amelyekről a folyam hömpölygő korában álmodott. A Lánchíd bástyáival egy holt ország fölött őrködött. A partok lámpásai itt-ott felragyogtak, és mint álmélkodó szemek néztek a szürke tükörbe, amely nem tükrözte többé vissza ifjúságukat. Bánatában aludni látszott Buda havas háztetőivel. A vén hegyek közelebb ereszkedtek az elhagyott városhoz, mintha vígasztalást suttognának. A Duna meghalt, mintha azt példázná, hogy minden mulandó a világon. Itt-ott vadkacsa csapat röppent tova a befagyott folyó felett, mintha reménykedne, hogy talál halászóhelyet valahol a folyam mentén. Varjak telepedtek le a jégre, és fekete jeleket adtak a hegyek mögött gyászoló napnak. Az óbudai partok felől egy fekete bundás emberke jött át a Duna jegén, mintha eltévedt volna, kereste a könnyebb utat. A Margit-sziget fagyottan, fehéren állott a Duna közepén, mintha öreg királyok várnák ott a tavaszt, akik lehelletükkel mindent jéggé, zuzmarává dermesztenek.
A szigeten van egy kápolna, ha imádkozni akar Zsófia, ott megteheti.
Mi boldogság lesz ott imádkozni, ahol senki se hallgatja ki imádságomat, csak az, aki mindenütt jelen van.
Felkanyarodtak a Margit hídra, és most már felfrissült zsibbat lábuk, ernyet kedvük, mint általában a pestieknek, amikor megérzik a közeli budai hegyek lehelletét. Egy pillanatra elfelejtették, hogy mi szomorúság üli meg őket a téli alkonyatban. Kirándulóknak gondolták magukat, akikre Isten tudja, miféle örömök, meglepetések várnak. A Margit híd még akkor új volt, Zsófia először járt rajta. Az a hír volt elterjedve Pesten, hogy a szögletes, ferde irányú híd egyszer majd leszakad. Persze a pestiek csak a nyílegyenes Lánchíd tartóságában bizakodtak. Valami rejtett huncutságnak kell itt lenni, hogy a Margit híd nem megy egyenesen Budára, hanem megtörik a szigetnél, és egyik lábával a szigetre támaszkodik. Könnyen megeshetik, hogy egy tavaszon elviszi a Duna az egész Margit szigetet, mondták az öregek. Csak emlékezzünk 1838-ra, amikor a ma híres márciusban Ölesnél nagyobb magasságban borította be a Duna a szigetet. Zsófiának előbbeni, zavaros, nyugtalan, kapkodó tekintete megenyhült, amint a híd látnivalóit szemügyre vette. Megállott a korlátnál, és áthajolt a hídláb felett, amelyen az óriási, kőből faragott vízistenek és sellők kemény tekintettel nézték az alattuk befagyott folyót. Úgy kapaszkodtak a híd lábaira, mintha valóban a Dunából emelkedtek volna, mielőtt az végleg befagyott. Egy nagyszakálú Neptún különösen megtetszett Zsófiának.
Ó, ha egyszer egy ilyen óriási férfi végig lépkedne a városban, a többnyire kistermetű pesti nők mind megbolondulnának.
Tudja, hogy miért kistermetűek a pesti nők? Mert szűk, alacsony lakásokban élnek. Nem tudnak megnőni, nincs elég levegőjük. Egyik emeletet a másikra építik a házakon, és a lakosság satnyul, hervad. De nézze meg a főrangú paloták, kastélyok, boltíves termeiben született nőket. Olyanok, mint a nátszál. Van helyük, hol megnőhetnek, mint a pálma.
Leonórát azért szerette jobban, mert sokkal magasabb volt nálam. Látja, én meglehetősen vallásos zsidónő vagyok, és sohasem hittem volna, hogy valaha egy keresztény férfi megérintheti a kezemet. De mióta magát megismertem, hiszek a keresztények istenében is. Többet imádkozom hozzá, mint az én régi jó istenemhez. Talán éppen azért vagyok olyan szerencsétlen. Kérem, vegyen nekem egy keresztény imakönyvet, cserében azért a héber imakönyvért, amit egykor magának ajándékoztam, hogy szerencséje legyen az életben, mint szegény jó édesapámnak volt.
Józsiás nem felelt. Tudta, hogy Zsófia apja, az egykori öreg úr, mindenféle nem törvényes és szabálytalan pénzügyletekből szerezte vagyonát. De Józsiás hallgatott, mert egyszer valóban elkérte az asszonytól az imádságos könyvet, amelyet babonásan őrzött, és Józsiás a szerelem első időszakában mindig oly babonás volt, mint egy cigány. Lementek a hídszárnyon, és a Margit szigetre léptek. A sziget akkor még bozontos, elvadult erdőség volt. A téli zuzmara belepte a fákat, mint valamely őserdőt, amely távol van minden civilizációtól.
Ilyen lehetett télen a senki szigete, amelyről Jókai írt.
Fehér fák, fehér bokrok ölelkeztek egymással, mint akik halottaikban sem hagyják el egymást. Szűzen feküdt targajakon az első hó és a tegnap előtti hó. Olykor nagy sóhajtás hangzott a sziget belsejéből, amikor egy vén fa nem bírta tovább már a reárakódott hóterhet, és meghajolt, hogy a hó sustorogva, zúgva iramodott le róla. Egyébként némaság honolt. Még a varjúj szótlanul lappangva lendült át gyász fekete szárnyaival a fehér-zöld fenyvesek alatt. Egy vén fán, amely oly méltóság teljesen tekintett alá a magasból, mintha még Napóleonról hallott volna ifjú lombjai alatt a magyar hadak főparancsnokától, az itten mulatozó József Nádor Ispántól, piros és zöld harkály végezte utolsó kémlelő sétáját, mintha messzi kis unokája volna azoknak a cifra, tarka-barka inszurgenseknek, akik itt tarsolyosan, zöld mentében, piros nadrágban a fővezért környékezték. Máshol, egy bozótban, kékfejű kis cinkék kerestek valamit, amit napközben elveszítettek itt. Fehér hó födött be mindent, amelyben legfeljebb a varjak lábnyomai látszottak. Szabadságra ment innen az élet, miután a tulajdonos, az öreg József főherceg téljöttével fiumei villájába költözött. Aki a város izgalmas, boldogtalan vagy mámoros atmoszférájából jött ide, az megdöbbent az első percekben a holtak téli tartományától. Mintha egy átmeneti állomás volna télen a hely azoknak a lelkeknek számára, akik ez időben szerelmi betegségben hunytak el a városban, és már szállításuknál különös bánásmódban részesülnek. Itt várják be, amíg beköszönt a tavasz, és tovább utazhatnak a hömpölygő Dunán, a faleveleken. Ott a sűrűségben, bizonyosan álmodozva pipázik valamely jámbor jó lélek, hogy úgy száll fel a köd, mintha fújnák. Amott a Dunaparton, ahol most már a délután kelő hold látogatja végig a haloványképű ismerőseit, eddig bizonyosan lelkek szaladgáltak játékos kedvükben. Szellemek élnek itt, amelyeknek már semmi közük nincs a városi élethez. Nem néznek se Pestre, se Budára, csak halkan fújják együtt a téli szél nótáját, ha az mulatságukra felkerekedik. Zsófia ismét azzal a téveteg, megrendült, végzetes tekintettel nézett szét a halott szigeten, amely tekintettől Józsiás már a városban megijedt.
Nem ismer rá a szigetre, Zsófia?
Télen még soha nem jártam erre. A csend itt most oly nyomasztó, mint a nehéz lelkiismeret. Talán a más világon lehet ilyen csend, amikor mindenkit bíróság elé állítanak. Leánykoromban a hattyúval sokat jártam a szigetre, amikor fehér ruhás, fekete hajúak bujkáltak a bokrok között. Hol tölténél szerelmeskedtek? A zene halkan zengett, a messzeségben Szent János bogarak világítottak, és a vadonban francia nyelven beszélgettek a gazdag kisasszonyok. Vajon él még Törzs Kálmán az író, aki az én leánykoromban itt a legünnepeltebb férfiú volt? Tárcákat írt a Hon című lapban a szigetről, külön asztala volt a felső vendéglőben, ahová senkinek sem volt szabad leülni, még vasárnap délután se. Mi messziről néztük, amikor rákot evett.
Józsiás felmelegedett az asszony iránt, mikor az leányságáról beszélt. Vannak olyan férfiak, akik mindig az elérhetetlen után vágyakoznak. Asszonyokat leányoknak szeretnének elképzelni. Vérhullám éri halántékukat, amikor egy asszony koszorúba hímzett monogramot mutat a fehér neműjén, amely még régi leányságából való. Józsiás magához szorította az asszony derekát.
Beszélj nekem ártatlan leányságodról, amikor még senkit sem ismertél a férfiak közül.